Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk a Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 8 versében, a következőképpen. Amikor Áháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokor alá leült, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tévedek akkor, hogyha azt mondom, hogy Illés, Áháb és Jezábel világa egy agresszív világ volt, ma bezzeg teljesen más a helyzet. Tévednék, hiszen ma is ugyanúgy tele vagyunk agresszív indulatokkal, mint ahogy annak idején voltak az emberek. Sőt, még az is elképzelhető, hogy kicsit több lett ez az agresszív indulat bennünk, hiszen nem csak úgy mutatkozik meg egy agresszivitás, ahogyan mondjuk Jezábel megfenyegeti Illést, hogy meg fogja őt ölni, hanem nagyon sokszor csendesen, szépen, alattomosan nyilvánul meg, vagy inkább így lehet mondani, hogy nem nyilvánul meg, nem nagyon veszi észre az ember ezt. Lehet, hogy csak éppen bemegy az ember a munkahelyére, és a szomszéd íróasztalnál dolgozó ember, aki addig nagyon szívesen, szeretettel köszöntötte is, és beszélgetett vele egy kicsikét, amikor találkoztak egymással először, az most szinte fel sem tekint a papírjaiból, csak oda löki, hogy szia, aztán úgy tesz, mintha teljesen lekötné őt a munka, és oda se figyel a másikra. Lehet, hogy ilyen csendesen mutatkozik meg csupán az agresszió. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem csak az agresszió, amit mi annak nevezünk, hanem ugyanerről a tőről fakad egy másik megnyilvánulás is, és ez a szorongás. Na, ez már sokkal ismerősebb, azt hiszem, számunkra, hiszen nagyon-nagyon sok kedélybeteg vesz körül bennünket, lehet, hogy mi magunk is azok vagyunk. Világszerte több mint 200 millióra becsülik a kedélybetegeknek a számát. Rengeteg ember szorong. És azt látjuk, hogy amikor Illés találkozik az őt körülvevő agresszióval, ő maga is elkezd szorongani, fél. Elmegy Beérsebáig, de ez nem elég, onnan még bemegy a pusztába egy napi járóföldre, ami azt jelenti, hogy legalább 30 kilométert sétál egy olyan irányba, amerre senki nem jár, nehogy rátaláljanak. És lefekszik, és nem akar tudni semmiről sem, imádsága csupán ennyi, hogy Uram, elég most már, belefáradtam, nincs értelme az életemnek, vedd el az életemet. Na nézzük, mi az, ami idáig vezetett. Áhábról azt olvassuk, Áháb királyról, hogy azt tette, amit rossznak tart az Úr. Azt folytatta, amit elődje Jeroboám király folytatott. Mit csinált Jeroboám király? Felállítatott két aranyborjút, hogy azt imádják az emberek, az egyiket Dánban, a másikat Bételben. Miért állította fel ezt a két bálványt Jeroboám? Azért, mert voltak neki komoly politikai megfontolásai ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy ne járjanak most már az emberek Jeruzsálembe, a templomba, eleget jártatok már oda, mondja ezt így, most már járatok ide, mert hogyha az emberek továbbra is Jeruzsálembe fognak járni, gondolkodott magában, akkor Roboám fennhatósága alá mennek, és netántán Roboámot fogják a másik királyt megkedvelni, engem pedig meg fognak ölni. Tehát nyilvánvaló mindig megvan a politikai megokolása annak, hogy miért akarják azt, hogy az ember ne Isten tisztelje, hanem tisztelje valami mást. Hiszen most is nyilvánvaló, hogyha megnéznénk egy másfajta templomot, mondjuk egy ilyen fogyasztási templomot, akkor ott jóval többen vannak szerintem, mint mondjuk itt ebben a templomban. Ez mindig fontos, hogy valamiféle aranyborjú körül többen legyenek az emberek, mert akkor kézben tudja tartani a király őket. Ez egy nagyon komoly dolog. Áháb azonban tovább folytatja ezt a politikát. Egy szidóni királynak a leányát veszi feleségül, Jezábelt, aki a Baál kultuszt elkezdi terjeszteni az országban. És ez nem zavarja Áhábot. Sőt, mivel ő egy, úgy tűnik a leírásokból, hogy döntésképtelen, gyenge férfi, ezért Jezábel átveszi az irányítást. Kénytelen, kelletlen, vagy azért, mert ez tetszik is neki. Sok tekintetben szokták átvenni az asszonyok az irányítást. Sok esetben azért, mert kénytelen, kelletlen, mert gyenge a férfi. Nem nagyon tanultuk meg az elmúlt rendszerben, hogy milyen egy férfi. Az Ószövetségben is gyakori az, hogy átveszi az irányítást egy nő. Gondoljunk például Ábrahámra is, Sárára. Olyan érdekes, hogy amikor Sára mondja, hogy mit csináljon Ábrahám, ő megy. Valaki így mondta viccesen, hogy Sárát Ábrahám fizette meg. Így van. Jezábeltől pedig maga Illés is megijed, ami azért érdekes, mert éppen előzőleg nagyon is megtapasztalta Isten hatalmát a Baál prófétákkal való afférja során. Megtapasztalta, hogy Isten mellette áll, és hiába veszik körül sok-sok százan, mégis győzelmet ad. Most azonban Jezábel üzen, követeket küld, és elkezd menekülni. Elkezd szorongani. Nem látja a további utat. Nem látja az élete értelmét. Azt gondolom, hogy velünk is gyakran előfordul, tapasztalva a körülöttünk lévő agressziót, egy belső szorongás indul el. Én csupán annyi a különbség az agresszió meg a szorongás között, hogy az agresszió az kifelé nyilvánul meg, a kiabálásban, asztalcsapkodásban, a szorongás az befelé irányul, befelé nyilvánul meg. Valószínűleg egy szorongó ember hamarabb kap mondjuk gyomorfekét, mint egy kiabáló, agresszív típusú ember. Tehát lényeg az, hogy az agressziónak nagyon sokszor az a következménye, hogy elkezdünk szorongani. Például, hogyha egy ember túl sokszor tapasztalja meg rövid időn belül azt, hogy kirabolják, hogy tönkre mennek drága dolgai, hogy elértéktelenek dolgai, hogy hiába gürtölt egész életén át, minden semmivé válik. Ilyenkor az ember gyakran érzi át ezt a szorongást, és utálja meg az életet, és mondja azt, hogy mi az egésznek az értelme. Én azt gondolom, hogy talán azért adja Isten ezeket a nehéz leckéket, hogy távolodjunk is el a földi élet által adott, elpusztuló, elértéktelenedő dolgoktól, és csak Istenre tekintsünk, ahogyan mondja a vasárnak a igéje, ókuli szemeimet az Úrra szegezem. De lényeg az, hogy ebbe az állapotba kerülhetünk nagyon gyakran, mint ahogyan Illés maga is, és végül ugye a legnagyobb agresszor, ami támad bennünket, az a halál. Jézus mit tett akkor, amikor körülvette őt a támadás, az agresszió? Mondott egy ilyen mondatot, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok. Mit jelent ez, hogy szelíd vagyok? Hogy mindent el kell fogadni úgy, ahogyan ér bennünket? Talán így lehetne fogalmazni, hogy függetlenítette magát attól az indulat szövevénytől, ami körülvette őket is, azt a népet is, és amitől igazából az emberek nem tudták magukat függetleníteni. Gondoljunk bele, hogy micsoda indulatok jönnek elő bennünk gyakran egy-egy ártatlan mondat kapcsán. És nem tudjuk, hogy már nem is értjük sokszor, hogy honnan van ez az indulat bennem. Miért akarom abba hagyni a beszélgetést a másikkal? Miért beszéltem csúnyábban, mint kellett volna? Miért nem vagyok hajlandó meghallgatni? Miért nem figyelek rá? Nem tudták akkor sem az emberek függetleníteni magukat az indulatoktól, amelyek megnyilvánultak, például a Római Birodalomnak az uralma miatt is. Hát ma mondjuk, hogy a politikai dolgok azok mennyire rányomják a bélyegét az életünkre, az valami nagyon-nagyon elképesztő és veszélyes. Amikor valaki azt mondja a másiknak, hogy de jól nézel ki ma, és a másik azt mondja magában, hogy na ez biztos akar valamit tőlem, mit akar tőlem, akkor már érezzük azt, hogy itt valami szövevény van. Állandóan hátsó szándékot sejtünk a másik szavai mögött. Vagy valaki mondta az édesanyjának, hogy ne mondjad már nekem mindig azt, hogy miért baj. Akkor megkérdezheted, hogy elkészítetted ezt a levest, megfőzted? Miért baj? Mindig ez volt a kérdése. Miért baj? Valószínű, hogy sokat zaklatták, vagy sokat kritizálták őt, talán a férje. És minden rossz volt, amit csinált. És ezért már védekezik, hogy hát baj, amit csináltam. Tele vagyunk szövevényeket. Jézus azt mondja, hogy legyetek szelídek. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok. Azaz függetlenítsétek magatokat ettől a szövevénytől. A másiknak az agressziójától. A szelídség nem azt jelenti, hogy a másik ember kényének, kedvének kiszolgáltatom magamat. Erről éppen bibliaórán beszéltünk, hogy nem kiszolgáltatta magát Jézus, hanem szolgált az embereknek. Amikor, nagyon érdekes, utána néztem, hogy János evangéliumában van leírva az a történet, hogy Jézust, amikor kihallgatják a főpapnál, akkor a főpap szolgálja arcul üti. Mit csinál Jézus? Azt teszi, amit a hegyi beszédben mond, hogy ha megütnek, jobb felől tartod a másik arcodat is? Nem. Nem tartja oda a másikat, hanem azt mondja, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Itt látjuk azt, hogy nem a szó szerinti értelmezésről van szó a hegyi beszédben, hanem arról, hogy függetlenítse magát az ember a másiktól. Ez a másik orca oda nyújtása. Ezt jelenti. Hogy ne a másik agressziója határozzon meg, hogy azonnal ütök. Vagy amikor az ellenség szeretetről beszél, szeressétek az ellenségeiteket. Erről van szó, hogy függetlenítsen a másik ember irántam érzett agressziójától magamat. Ne az befolyásoljon. Ne az határozzon meg. És Jézus méltósággal viseli a pofont. Nem üt vissza, de méltósággal viselkedik. És aztán hogyan kezelte ő végsőképpen az agressziót? Úgy, hogy a legnagyobb agressziót követte el akkor, amikor a keresztre ment. Azért mondom ezt a szót, hogy agressziót ismét, mert az agresszió abból a szóból származik a latinban, ami azt jelenti, hogy szembe menni valamivel, vagy elkezdeni egy vállalkozást. Tehát értsük így, sokkal jobban most már ezt a szót, hogy agresszió. Tehát Jézus szembe ment a halállal, szembe ment a kereszttel. Nem félt tőle. Nem félt úgy, ahogyan mi szorongunk, vagy félünk, ahogyan Illés is. Szembe ment a kereszttel, a halállal. Arra vállalkozott, ez a vállalkozás, ez az igazi vállalkozás. Arra vállalkozott, hogy az egész életét feltegye arra, hogy minket megváltson. Na, azt hiszem, hogy ilyen vállalkozás kevés van. Az Úr angyala megjelenik Illésnek, és bátorítja. Azt mondja, hogy erő feletti út vár rá. Előtte is erő feletti útja volt. Nekünk is, azt gondolom, hogy nagyon sokszor erőnk feletti utunk volt. És hogyha megértjük azt, hogy Jézus szembe mert menni a halállal, el tudta fogadni ezt a küldetését az Istentől, akkor mi magunk is könnyebben tudjuk ezt megtenni. Azt figyelték meg, hogy az az ember, aki nem tudja valamilyen mértékig elfogadni a saját halálát, a sokkal agresszívebb. Tudnilik, azt éli át az ember akkor, amikor legyőzi a másikat, megöli, legyőzi, szócsatában, akármilyen módon legyőzi, azt éli át az ember, hogy legyőztem a halált. Vagy például gondoljunk a közlekedésre. A közlekedésnek az elvadulása is erről szól. Leelőztem. Én, mint motoros is tudom, hogy milyen élmény az, amikor az ember leelőzi, és érzi, hogy gyorsabb vagyok, mint egy autó. Ez a magyarázata a közlekedési káosznak lélektani szempontból. Ha leelőztem, ha legyőztem, akkor legyőztem a halált. És éppen ezért nagyon hasznos elfogadni, persze túl azon, hogy akkor örök életet kapunk, hogyha elfogadjuk Jézus Krisztus halálát, megváltó halálát. Éppen ezért tehát hasznos még a jelen való élet szempontjából is elfogadni azt, hogy Jézus Krisztusban meghaltam, mert akkor már elfogadtam bizonyos mértékig a saját halálomat. Jézus Krisztusban meghaltam, és most már nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Erre a bátorításra, erre az erő feletti útra van szükségünk nekünk is, és itt még szeretnék egy másik témát is megemlíteni, ami szintén egy bátorításról szól, mennyire fontos az a bátorítás, amit Isten adhat. És az azért kapcsolódik ide, mert holnap van egy nap, amiről meg kell emlékeznünk mindnyájunknak. Tudjuk, hogy a 25-e, február 25-e, az a kommunizmus áldozatainak az ünnepe. És ez a kis írás, amit felolvasok, ez nem másról szól, mint a temesvári 1989-es eseményekről. Évekkel ezelőtt A romániai Temesváron Tőkés László lett a kis temesvári magyar református gyülekezet lelkipásztora. Tőkés bátran hirdette az evangéliumot, és 2 éven belül a tagság 5000 főre növekedett. A siker azonban veszélyes lehet egy kommunista országban. A hatóságok géppisztolyos rendőrtiszteket állítottak vasárnaponként a templom elé. Banditákat béreltek fel, hogy megtámadják Tőkést. Elkobozták az élelmiszerjegyeit, hogy ne vehessen ennivalót és üzemanyagot. Végül 1989. decemberében úgy döntöttek, hogy számüzetésbe küldik. Amikor azonban a rendőrök megérkeztek, hogy elvigyék a lelkipásztort, megtorpantak. A templom bejárata körül falt álltak az emberek. A többi gyülekezet tagjai is, baptisták, adventisták, pünkösdiek, ortodoxok, katolikusok összefogtak, hogy tiltakozzanak. A rendőrség megpróbálta feloszlatni a tömeget, ám az emberek kitartottak egész nap és éjszaka is. Aztán valamivel éjfél után egy Daniel Gavra nevű 19 éves baptista diák elővette egy csomag gyertyát, meggyújtott egyet és továbbadta a szomszédjának. Amikor Tőkés kinézett az ablakon, szíven ütötte a sok száz arcról visszatükröződő meleg fény. Erről a pillanatról azt mondta később, hogy ez volt életem fordulópontja. Vallási előítéletei elpárologtak. Krisztus testének tagjai ott álltak, teljesen figyelmen kívül hagyva a felekezeti korlátokat, kéz a kézben az ő védelmére. Megindító bizonysága volt ez a keresztjén egységnek. A tömeg maradt egész éjjel, és a következő éjjel is. Végül a rendőrség keresztül tört. Betörték a templomajtót, Tőkés tiszteletest arcul vágták úgy, hogy vérezni kezdett, aztán feleségével együtt kihurcolták a tömegen keresztül az éjszakába. De ezzel még nem volt vége. Nem. A vallási tiltakozás, ahogy ilyenkor az szokott lenni, politikai tiltakozáshoz vezetett. Az emberek közönlöttek a főtérre, és teljes körű demonstrációba kezdtek a kommunista kormány ellen. Daniel újra szétosztotta a gyertyáit. Először a keresztény egységért égtek, most pedig a szabadságért. Ezt már nem tűrhette a kormány. Kivezényelték a csapatokat, és megparancsolták, hogy nyissanak tüzet a tömegre. Több száz embert lelőttek. Az ifjú Daniel hasogató fájdalmat érzett, ahogy ellőtték a lábát. Ám a temesvári emberek bátran állták a golyózáport. Példájukkal pedig Románia egész népére hatást gyakoroltak. Pár napon belül felkelt a nemzet, és a véres diktátornak, Ceausescu-nak vége lett. Fél évszázada először szabadságban ünnepelték a karácsonyt a románok. Daniel a kórházban ünnepelt, ahol azt tanulta, hogyan kell mankóval járni. A lelkipásztora elment hozzá, hogy kifejezze együttérzését. Daniel azonban nem várt együttérzést. Lelkész úr, annyira nem is bánom a lábam elvesztését, mondta. Végül is én voltam, aki meggyújtotta az első gyertyát. A gyertyát, ami egy egész országot fénybe borított. Isten nekünk is megmutathatja azt, hogy hogyan gyújthatjuk meg ezt az első gyertyát. Ahogyan Illés is egy ilyen gyertya volt, aki azt gondolta, hogy egyedül van, panaszkodik, imádkozik, hogy Uram, csak én maradtam. Aztán kiderül, hogy még több ezer tér nem hajolt meg a Baál előtt. Jézus is egy ilyen gyertya, maga a gyertya, a világ világosság, aki minket is lángra gyújthat, bátoríthat. Arra az erőfeletti útra, ami a saját szívünkben van, saját családunkban van, amit végig kell járnunk. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy olyan utat ajánlsz nekünk, ami maga a fiad. Köszönjük neked, hogy ezért erő feletti ez az út, hiszen azt az utat kell járnunk, amit Jézus végig tudott járni. De köszönjük neked, hogy habár mi csupán emberek vagyunk, mégis szívünkbe ajándékozott szent lelked erejét, szent lelkedet, és te magad jössz velünk. Sőt, tudjuk, ahol a leginkább elfáradunk és nem bírunk menni, karjaidba veszel. Kérünk, hogy így vigyél minket el egészen a célig, és ne engedd, hogy feladjuk, hogy elcsüggedjünk, és azt higgyük, nincs tovább értelme élni. Köszönjük, hogy te az örök élet reményével ajándékoztál meg. Amen.